Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ma van 6 hónapja annak, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, lerohant egy országot, amely 1991. augusztus 24-én fogadta el függetlenségi nyilatkozatát. A különleges katonai hadműveletként definiált esemény sor ma már túlmutat a klasszikus értelemben vett háborún is. Ukrajna véráztatta romjai fölött, Európának saját magát is síratnia kell. A háború mindannyiunk életére kihatással van. És minél jobban elszámolja magát Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, annál beláthatatlanabbak a következmények. Mi történt a keleti szomszédunkban zajló háború elmúlt 6 hónapjában, és megjósolható-e az, hogy hogyan tovább? Erről lesz szó a mai Naprakészben. Vigóczki Máté György, Oroszország szakértő, a Mátyás Korvinus Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Május 17-én a háború 83. napján volt Ön a Naprakész vendége. A napon, amely kulcsfontosságúnak számított az orosz-ukrán háborúban, akkor esett el Máriupol, a város, amely körülbelül három hónapig volt az ukrán ellenállásnak a szimbóluma. Az Azov zászlóait azonban hamar felette a közbeszéd, helyüket átvette Zaporizsia, ami érthető, hisz az atomerőmű körüli lövöldözések veszélyesebbek, mint az acélgyár területén zajló harci cselekmények. Hol tartunk most? Melyek az elmúlt napoknak a legfontosabb momentumai a fronton?
Hogyha az elmúlt napokat akarjuk összefoglalni, akkor tulajdonképpen az elmúlt bő másfél-két hónapot is összefoglalhatjuk, amely egy nagyon lassú, a tüzérségi támadásra építő, felöldő háború, amelyben az oroszok előnye egyértelmű, az orosz hadsereg az leginkább a tüzérségre épül, és a háború első szakaszához hasonlítva az oroszok viszonylag hamar taktikát változtattak, és rájöttek arra, hogy hogyha minimalizálni akarják a veszteségeiket, akkor egy nagyon lassú, mindenfelől, ezt most értsük úgy, hogy a városokat, a védelmi vonalakat lassan, de teljesen megsemmisítő offenzív háborúra kell átállniuk. Az elmúlt másfél-két hónapban ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy nagyon kevés változás történt a frontvonalon. Egyes számítások szerint július hónapban átlagosan 10 kilométert haladt előre az orosz hadsereg, amikor február 24-én megindult a támadás, akkor délen volt, hogy egy nap alatt 120 kilométert tudtak megtenni, persze más körülmények közt. Ilyen szemszögből lehet azt mondani, hogy ez a háború minthogyha befagyni látszana. Ez egyébként szerintem nem igaz, csak a hadviselés formája az nagyon megváltozott. Jelenleg orosz szempontból azt lehet látni, hogy az emberi erőforrás, tehát a besorozható katonáknak a száma az, ami erősen korlátozza a harci cselekmények intenzitását. Az ukrán védekező fél szempontjából pedig a megfelelő technikai felszereltségnek a hiánya, tehát Ukrajna leginkább a nyugati, sokkal fejlettebb fegyverszállításokra van utalva.
Engedje meg még egy visszatekintést. A május 17-e előtti pénteken Kirilo Budanov, ukrán vezérőrnagy egy interjúban azt mondta, hogy a fordulópont augusztus második felében lesz, és az aktív harci cselekmények zöme idén véget fog érni. A fordulóponthoz nem igazán érkeztünk az én olvasatomban. A kijelentés második fele is ennyire fogja megállni a helyét már, mint az, hogy az aktív harci cselekményeknek a zöme idén véget ér?
Hozzátartozik mind a kettő félnek a kommunikációjához az, hogy lebegteknek olyan lehetőségeket, amelyel a hadseregnek és a hátországnak a morálját magasan akarják tartani. Ukrajna részéről elhangzott az is, hogy itt egy 1 milliós hadsereget fognak felépíteni. Egyébként ez is eléggé leegyszerűsítő, mert az 1 milliós hadsereget azt egyébként úgy értette az ukrán fél, hogy ebben benne van a rendőrség, a határőrség, és a frontvonal teljes szélességén vonulhatnak fel ekkora haderővel. Tehát az ukrán fél még azt is mondta, hogy ezzel az erővel majd biztos tudják vonalni Dél-Ukrajnát, sőt, még a Krím-félszigetet is. Oroszország szemszögéből pedig folyamatosan lebegtette van annak a lehetősége, hogy lesz egy népszavazás szeptember 11-én, amellyel az úgynevezett Donyecki és Luhanszki népköztársaságoknak az oroszországi föderációhoz való csatlakozását akarják elismertetni. De ami még ennél is fontosabb és érdekesebb, az a zaporizsiai és főleg a herszoni területeken esetlegesen megrendezendő népszavazások. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mind a kettő fél, mondjuk úgy, hogy hajlandó arra, vagy hajlamos arra, hogy nagyot mondjon. De ez csak azért, hogy lelkesedést a háború iránt fenntartsák.
A háború 182. napja a mai. Közelebb vagyunk annak megértéséhez, hogy mi a cél itt. Az elmúlt 6 hónapban sok minden elhangzott. Volt szó nácitlanításról, volt szó Novorossziáról, a bezártság érzésének az enyhítéséről, volt szó az orosz biztonságpercepció megváltozásáról, ami mondjuk Irak és Szerbia után még érthető is. Volt szó arról, hogy egy katonai, technikai megoldásban megsemmisíteni az ukrán független politikai döntéshozatalt, stb. Tehát látjuk most, hogy mi a cél, vagy nincs cél? Vagy nincs épésszel felfogható cél?
Van egy-két olyan alapcélkitűzés, amely nem változott. Ez az, hogy Ukrajna ne legyen a NATO-nak a tagja, illetve Ukrajna az ne legyen egy ilyen nyugatos ország, de főleg, hogy nyugati általában azt mondani, hogy az Egyesült Államok hadserege az a közeljövőben ne tudjon akármilyen bázist létesíteni Ukrajnában. Tehát ezek az olyan alap célkitűzések, amelyek nem változtak. Ezen felül az, hogy most a retorikában azt hangoztatják, hogy itt nátitlanítást kell végrehajtani, vagy fel kell bizonyos területeket szabadítani, azokat vagy független országként, vagy az Oroszországi Föderáció részeként kell elismerni. Ezek mind olyan követelések az én meglátásom szerint, amellyel egyrészt igazolni lehet bizonyos tetteket, tehát például Mariupolnak a lerombolását, vagy éppenséggel az előbb említett népszavazások lebegtetésével egyfajta ilyen tárgyalási alapot tudjanak adni az oroszok, tehát hogyha esetleges tűzszüneti megállapodást szeretne Oroszország kicsikarni, akkor van egy-két olyan cél, amelyekből akár vissza is adhat. De ezek nem azt jelentik, hogy az alapvető célkitűzésekből bármikor is vissza tudna adni. Ezek, ahogy az előbb is említettem, annak megakadályozása, hogy Ukrajna ne legyen NATO tag, ezzel összefüggésben ne legyenek nyugati csapatok esetlegesen a jövőben Ukrajnában, és ez mind Oroszországnak a rezsimbiztonságet és a katonai biztonságet is szabotolni tudná.
Tárgyalásokat említett ön az imént. Little Hart angol hadtudós azt írja, hogy a politikai stratégiának nem csak a háborút, hanem az elkövetkező békét is meg kell terveznie. Lehet szó erről, hogy tűzszünet nélkül lehet tárgyalni a békéről?
Ha erre a kérdésre meg akarjuk kapni a választ, akkor nézzük meg, hogy az elmúlt időszak az hogyan nézett ki, mert 2015-ben már kötetett egy tűzszüneti megállapodás, amelyeket egyébként ilyen tűzérségi tűzváltásokkal mind a két fél megsértette. De 2015 óta lett volna egy olyan átmeneti időszak, ahol lehetőség lett volna arra, hogy diplomáciai eszközökkel oldják meg a már 2014-ben kirobbant háborút. Most az ukrán vezetés viszont arra hivatkozik, hogy a legutóbbi tűzszüneti megállapodás is Oroszország rúgta fel, tehát hogyha most bármilyen tűzszüneti megállapodás is köttetne, az nem biztos, hogy annyira stabil lenne, mint ahogyan egyébként sokan, akik a békére vágynak, ezt elképzelik. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy mivel mind a kettő fél azért láthatóan kezd kifáradni ebben a háborúban, előbb-utóbb el kell, hogy érjen az a pont, amikor tűzszüneti megállapodást írnak alá, viszont sajnos ez szerintem nem fogja azt jelenteni, hogy belátható időn belül egy béke megállapodás is születne. A kettő között azért óriási a különbség, az egyik ugye csak arra vonatkozik, hogy jó, akkor most így nem fogunk egymásra ülni, a másik viszont magában foglalná, hogy akkor rendezzük a Krím-félszigetnek a helyzetét, a Donbassnak a helyzetét, illetve hát a február 24-e óta elfoglalt területeknek a kérdését.
Béke nélkül véget érhet a háború?
Tűzszüneti megállapodással én úgy gondolom, hogy ideiglenesen maguk a harci cselekmények abban maradhatnak. Azt nem tudom elképzelni, hogy a jelenlegi orosz és a jelenlegi ukrán vezetés az meg tudna egyezni egymással a béke megállapodás feltételeiről. Tehát én nem látom azt, hogy Oroszország lemondana a Krím-félszigetről, vagy Oroszország lemondana a Donbassról, vagy éppességet csak a február 24-e óta megszállt részekről. Ukrán szemszögéből is én úgy gondolom, hogy túlzás azt elvárni, hogy lemondjon a saját területeiről. Tehát radikális politikai átalakulás nélkül bármelyik országban én úgy gondolom, hogy itt elképzelhetetlen jelen pillanatban az, hogy tartós béke megállapodás szülessen.
Vigoczky Máté György Oroszország szakértő, a Mátyás Korvinusz Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója, a Naprakész vendége. Arról beszélgetünk, hogy ma van 6 hónapja annak, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, és paradox módon ma van Ukrajna állami ünnepe, ma van a függetlenségnek a napja. 6 hónap nem hosszú idő, de a háborús napokat jóval hosszabbaknak érezzük, mi kvázi kívülállók. Egy kollégám ma azt írta, amikor olvasta, hogy mi lesz a mai Naprakésznek a témája, hogy még csak 6 hónapja tart a háború, olyan, mintha lassan 1 éve tartana. Szóval 6 hónapja tart a háború, keretezzük picit ezt az időszakot, és hát jelöljük ki a fontosabb mérföldköveket. Most már mindenki arról beszél, hogy február 21-én már komoly előszele volt Ukrajna leruhanásának. Azóta ugye ikonikussá vált a Nemzetbiztonsági Tanács osztályfőnöki óraszerű ülése. A Washington Post pedig egy a napokban megjelent elemzésében arról ír, hogy jóval a fegyveres támadás előtt elindult már egy árnyékháború, illetve arról, hogy a titkosszolgálatok hibát hibára halmoztak február 24-e előtt.
Hát igen, hogyha meg akarjuk nézni, hogy a háború előtt mi történt, akkor én egészen tavaszáig visszamennék, ahol amikor elkezdődött Oroszország nyugati részén, tehát az ukrán határ környékén egy hatalmas csapat összevonás, amelyet akkor az orosz fél úgy azzal indokolt, hogy ők csak hadgyakorlatot végeznek, és nem szándékuk megtámadni Ukrajnát. Egyébként ez tavaly tavasszal egyébként akkor végződött, amikor egy orosz-amerikai kétoldalú találkozót sikerült a aláhozni. Viszont ez megismétlődött az év végén, ugyanez a csapat összevonás az oroszok részéről, és akkor már egyre több volt az a jel, amely arra mutatott, hogy ez sokkal több, mint egy hadgyakorlat, tehát olyan képességeket vittek az ukrán határra, amely túlmutatott azon, hogy itt most csak pár hétig gyakorlatozni fognak az orosz erők, és ahogy közeledett egyébként a február, úgy nőtt a feszültség is Oroszország és Ukrajna közt. Most már lehet azt is látni, az Egyesült Államok is nyilvánosságra hozott több olyan forrást is, amelyek szerint ők már január folyamán arra figyelmeztették Ukrajnát, hogy itt bármelyik pillanatban megindulhat egy orosz támadás. Hogyha visszaemlékszünk, akkor talán eszünkbe jut, hogy szinte egyikről a másikra hozta fel a sajtó, hogy holnap lesz akkor az orosz támadás, a jövő héten lesz az orosz invázió, és akkor ezt mindenki megmosolyogta, mert ez egy olyan híráradat volt, ami igazából ilyen hiteltelenné tette ezeket a jóslatokat. Viszont február 24-én beigazolódott az, hogy itt nem csak egy hadgyakorlat folyik, és az is beigazolódott, hogy az Egyesült Államok hiszezésének ebből a szempontból igaza volt, mert valóban egy inváziót készített elő az orosz hadsereg, sőt, még azok a harci, vagy háborús tervek, amelyeket az Egyesült Államok titkosszolgálatai készítettek, hogy szerintük az orosz fél milyen jellegű inváziót fog indítani, még azok is döbbenetes pontossággal valósultak meg. Tehát rengeteg jele volt már február 24-e előtt, hogy itt lesz egy háború, de ezt kevesen hitték el, kevesen vették komolyan, és egyébként Ukrajna is folyamatosan azt hangoztatta, hogy itt egész biztosan nem lesz háború. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor még Ukrajna se igazán készült egy ilyen invázióra.
Február 24-én becsapódnak reggel az első rakéták, és hát innentől kezdve felgyorsulnak az események. Kiderül, hogy az úgynevezett Gerasimov doktrína az nem működik, és az én olvasatomban innentől kezdve vesz meglepő fordulatot a háború, melynek ugye a kezdeti terv az, én úgy értettem, vagy én úgy értem, hogy az volt, hogy Kijevet lerohanni, Volodymyr Zelenszkijt, illetve az oroszok által nyugatbarátnak tartott politikai vezetést, azt pedig menekülésre kényszeríteni. De hogy az ukránok visszaverték az oroszokat Kijevben, és március 29-én, március végén a harcok áttevődtek Donbászra, áttevődtek a Krím-félszigetre. Tehát volt egy váltás az orosz fronton.
Igen, több irányból indult meg az orosz támadás. Ezek közül a legsikeresebb az délre indult meg, ott, ahol egy nap 120-130 kilométert is tudtak előre menni a Krím-félszigetre kiindulva. A másik legfontosabb, az pedig Kijev irányába haladt. Hogyha az előző egy egyetemi sikernek értékeltük, akkor az utóbbi az egy egyetemi kudarcnak. Ezt onnan lehet látni, hogy villámháborús tervekkel készültek az oroszok. Egyébként ezt az állítást az támasztja alá, hogy egy elhúzódó háborúhoz olyan logisztikát kell a támadó félnek felépítenie, hogy az egyébként alapesetben, többségben lévő támadó hadsereget hosszú távon is el tudja látni lőszerrel, élelmiszerrel, mindenfajta egyéb felfelszereléssel, viszont az oroszok részéről ez nem történt meg. Hogyha visszagondolunk így a februári-márciusi hírekre, ilyen nagyon hosszú harci eszköz karaván alakult ki Kijev környékén, azért, mert nem sikerült a logisztikát rendesen megszervezni az oroszok részéről, arra számítottak, hogy bevonulnak, és csak kvázi a jelenlétükkel kikényszerítik, hogy az ukrán fél megadja magát. Kijev alatt viszont az orosz erőket sikerült visszavernie az ukrán védekezőknek, de inkább egyébként, amennyire én látom, ez azért valósulhatott meg, mert az egyik legfontosabb a Gosztomeli repülőteret nem sikerült az oroszoknak elfoglalni, ahonnan egyébként légi úton nagyon gyorsan tudtak volna utánpótlást behozni. Viszont miután az orosz vezetés is elismerte, vagy belátta azt, hogy Kijev alatt kudarcot vallottak, ezért emlékeim szerint április folyamán bejelentették, hogy itt igazából nekik nem is az volt a céljuk, hogy Kijevet elfoglalják, csak meg akarták gyengíteni és szétszórni az orosz, akkor most átfordulnak a Donbaszra, Kelet-Ukrajnára, és vissza is vonták a csapataikat Kijev alól. És Lavrov ekkor április folyamán jelentette be, hogy akkor lezárult a háború első szakasza, és indul a második szakasza, amelynek már a Donetszki és Luhanszki oblasztoknak a hát saját felfogások szerint felszabadítása, ukrán szemszögből megszállása lesz a fő célkitűzése.
És nyilván beszélnünk kell mindeközben a hát, sértés nélkül mondom, hogy a népmesébe illő szárról, a legkisebb királyfi nem menekül el, szembeszáll a sárkánnyal, bocsánat, a medvével, Volodymyr Zelenszky innentől kezdve hőssé vált, és arról is beszélni kell, hogy egy ideje talán túltolja azt, hogy vádaskodik, asztalt csapkodva követel fegyvereket, harci eszközöket, és a többi, és a többi. Tehát Zelenszkijben ilyen szempontból csalódott az orosz vezetés.
Hát az orosz vezetés egész biztosan csalódott. Zelenszkij egy rendkívül népszerűtlen politikus Oroszországban. De egyébként mondok egy meglepő dolgot, meglepően népszerűtlen volt Ukrajnában is a háború, illetve az invázió megindulása előtt. Zelenszkijt úgy választották meg elnöknek, hogy hatalmas volt a támogatottsága, és mindenki tőle várta a csodát, hogy akkor majd ő meg tudja oldani Ukrajna a legnagyobb kihívását, ugyanis ő azt tűzte ki célul, hogy békét fog ma tudni kötni az oroszokkal. Viszont talán az egyik legalacsonyabb támogatottsága volt a demokratikus Ukrajna történelmében Zelenszkijnek, így január-február folyamán, tehát ilyen 20-30%-nyian támogatták a politikáját, ahhoz képest, hogy ilyen 75%-kal választották meg. Viszont az, hogy ő ott maradt Kijevben, az nagyon-nagyon pozitív hatása volt a saját megítélésére. Azért szerintem az könnyen megérthető, hogy egy háborús helyzetben, hogyha az ország első számú vezetője nem hagyja el a pozícióját, azért az egy hitelességet kölcsönöz neki. Ez viszont nem azt jelenti, hogyha például ebben a pillanatban békét kötnének, és ebben a pillanatban mondjuk csak képzeljük el, elkezdődne a belpolitikai újjáépítés, akkor valószínűleg előjönnek ugyanazok a problémák, amelyek a háború előtt is jellemzőek voltak Ukrajnára, és amelyek miatt egyébként népszerűtlen vezető lett Zelenszky. Viszont ami a fegyverszállításokat illeti, hát itt először azt szerintem meg kell jegyezni, hogy egy háborúban álló ország vezetőjétől azt elvárni, hogy nyugodtan kommunikáljon, szerintem túl nagy kérés, de persze értem, hogy mire gondol, amikor a retorikáját említette, de egyébként ez se teljesen alaptalan. Mármint az nem alaptalan, hogy jogos volt a háború első szakaszában, ukránának az, hogy nem kapott kellő támogatást nyugatról. Nyugat-Európa is úgy nézett erre a háborúra, hogy itt napok, maximum hetek kérdése, és Ukrajnát le fogja győzni az oroszok. És ebből kiindulva nagy mennyiségben a legmodernebb, legdrágább fegyvereket nem akarták elküldeni Ukrajnának, részben azért, mert bocsánat, hogy így mondom, hogy felesleges, másrészt viszont, hogy ne kerüljön aztán az oroszoknak a kezére. Viszont miután Lavrov is bejelentette, hogy elkezdődik a háború második szakasza, mert nem sikerült Kijevet elfoglalni, nem sikerült hamar megdönteni Zelenszky elnököt, akkor a nyugat is felismerte, hogy jó, az ukránok tényleg ellen tudtak állni, akkor érdemes számukra fegyvereket szállítani. Viszont például vannak ezek a HIMARS tüzérségi rendszerek, amelyeknek a használata különleges kiképzést igényel. Tehát az első HIMARS-ra kiképzett ukrajnák, azok valamikor április folyamán, valamikor tavasszal kezdték el a kiképzésüket, és pár hónap alatt jutottak el arra a szintre, hogy akkor be lehet őket vetni a frontokon is. Tehát egyrészt a fegyverszállítások azok akkor indultak el igazán Nyugat-Európában, részben játszik a belpolitikai érzelmekre, amikor azt mondja, hogy a nyugat nem küld fegyvert, nem küld elég fegyvert, és egy kicsit rátol a felelősséget, nem teljesen alaptalanul, a nyugatra. Viszont ezzel a retorikával a nyugati politikai közönséget is befolyásolja, mert az átlagos hírolvasó csak azt látja, például Egyesült Államokban, ahol azért a legtöbben Ukrajnát támogatják, hát ők azt látják, hogy hát az én országom hiába ígér fűt fát, nem nagyon érkeznek meg a fegyverek Ukrajnába. Szóval így a politikonra is rájátszik Zelenszky. Általában az én meglátásom szerint Ukrajnában nagyon tehetséges politikusok vannak abban az értelemben, hogy tudnak hatni a nyugati partnereikre ilyen politikával, ilyen retorikával.
Támogatásokról volt szó az imént. Dr. Robert C. Castle, biztonságpolitikai szakértő azt mondja, hogy Ukrajna felfegyverzése nem megoldás, és részben arra utal, amit ön említett, hogy a korszerű nyugati fegyvereket egyszerűen képtelenek használni azok az ukrán katonák, akik az orosz fegyverek használatán szocializálódtak. Másrészt a szankciók sem vezetnek megoldáshoz. Mi a megoldás? Van megoldás? Valóban nem megoldása ez a fajta felfegyverzés, illetve ez a fajta szankcionálás Oroszországnak?
Én úgy látom, hogy nem kapok olyan annyi fegyvert, hogy azzal egyébként az offenzívá, a beígért offenzívához szükséges képességei azok kialakulnának. Legalábbis ilyen pillanatban nem lehet azt látni, hogy olyan mennyiségben kapnak fegyvert. Plusz egyébként tehát a hírekben általában ezeket a HIMARS-okat említik, hogy már megint több száz kilométerre a frontvonal mögött orosz lőszer raktárakat robbantottak fel. Viszont tüzérséggel nem lehet elfoglalni területet, ahhoz gyalogság kell. És annak ellenére, hogy egész Ukrajna ugye hadban áll, azért a hivatásos hadseregnek a száma ott is folyamatosan csökken, óriásiak a veszteségek. A septében kiképzett önkéntesek, besorozottak viszont nem képviselnek akkor a harci értéket, mint a profi katonák. Tehát én úgy gondolom, hogy egyelőre annyi fegyvert kap Ukrajna, amivel sikeresen tud védekezni, de most én nem látom azt, hogy olyan képesség lenne Ukrajnának, hogy valóban egy sikeres ellenoffenzívát indíthatna, de lehet, hogy csak azért nem látom, mert szándékosan ezt jól titkolja az ukrán fél. Ami a szankciókat illeti, ebben is én úgy látom, hogy van egy nagy vita nyugaton. Sokan nem támogatják, akik viszont támogatják, azok is felhozhatók akár két táborra is. Vannak, akik csak úgy vélik, hogy a szankcióknak olyan mértékűnek kell lennie, hogy nagyon megdrágítsák ezt a háborút Oroszországnak, és azt mutassák, hogy még egy ilyen jellegű háborút a jövőben ne indítson. Viszont akik meg szélsőségesebben gondolkoznak, olyan főleg a Egyesült Államokbeli politikusok azt mondják, hogy tönkre kell tenni ezekkel a szankciókkal Oroszországot. A legtöbb szankció egyébként még hát általában ugye az energiahordozókra vonatkozó szankciókat szoktak általában felhozni példának, hogy azok mennyire fontosak. A legtöbb ilyen szankció még nem lépett életbe, azok majd január 1-től, tehát a kőolaj földgázszállításokra vonatkozó tilalmak életbelépésére még várni kell. Viszont amit egyelőre sikerült elérni a szankciókkal, az az, hogy rengeteg nyugati cég vonult ki Oroszországból. Egyébként ezek a cégek legtöbbször önmaguktól, ezeket a lépéseket önmaguktól tették meg, illetve azt lehet látni, hogy Oroszország is nagyon integráns része, legalábbis integráns része volt a nyugati gazdaságnak, nyugati gazdaságoknak, és megsínli ezt a leválást. Ami viszont az energiahordozókat illeti, Oroszország most úgy tekint, főleg az Európai Unióra, hogy ha az Európai Unió itt most a következő 1-2-3 éven belül tényleg le akar állni az orosz energiával, azért itt ugye még vannak kivételek ezekben a szankciókban, akkor Oroszországnak 1-2, maximum 3 éve van arra, hogy olyan eszközöket használjon, amivel fel tudja bolygatni az európai politikát. Tehát például azt, hogy arra hivatkozik 2 hetente, hogy karbantartás miatt ezt, meg azt, meg amazt a gázvezetéket kell most leállítania, ez én úgy gondolom, hogy egyértelmű jele annak, hogy fel akarják verni a gázárakat az Európai Unióban, mert egész egyszerűen, hogyha az Európai Unió leválna egyik pillanatra a másikra az orosz gázról, akkor Oroszországnak ez az eszköze elveszne. Viszont ami a jövőnek nagy bizonytalansága, hogy ha sikerül az Európai Uniónak, hatalmas árakon persze, leválni az orosz energiahordozókról, akkor Oroszország mit fog csinálni a gázkészleteivel, ugyanis a nyugat-szibériai gázmezőket, ahonnan mi is veszük egyébként az energiahordozót, nehezen, tehát az itt lévő gázkészleteket nehezen tudná máshová eladni. Ezek a mezők nincsenek összekötve, a Kínába irányuló vezetékekkel Oroszországnak nincs arra képessége, hogy folyékony földgáz formájában bárhova elszállítsa a világon. Tehát én úgy gondolom, hogy talán közép, de lehet, hogy rövid távon is, azért Oroszországnak nagy problémái lesznek azzal, hogy Oroszország is nagyon kitett az európai gázvásárlásoknak.
Vigóczki Máté György Oroszország szakértő, a Mátyás Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója a Naprakész vendége. Arról beszélgetünk, hogy ma van 6 hónapja annak, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, és gyakorlatilag lerohant egy országot, amely paradox módon 1991. augusztus 24-én, tehát 31 nappal ezelőtt fogadta el a függetlenségi nyilatkozatát. Térünk vissza egy kérdés erejéig, a mérföldkövekhez. Bucsai mészárlás. Ez az orosz hadseregnek az igazi arca?
Így utólag több olyan katona is bevallotta, hogy háborús bűncselekményeket követett Bucsában vagy máshol Ukrajnában. Lehet látni, hogy a háború első szakaszában óriási káosz volt az oroszok részéről. Tehát, ahogy említettem, a logisztika az nagyon rosszul működött. Eleve olyan katonákat küldtek a frontra, akik már előtte héten keresztül az orosz télben sátrakban laktak. Katonai beszámolók szerint sokszor még élelemhez se jutottak a fronton. Tehát én azért nem becsülném le annak a hatását, amit több hét ilyen embertelen, a fronton eltöltött idő gyakorol az emberekre. Nem racionalizálni akarom a népírtást, de egy jelen állapotban lévő hadsereg szállta meg például Bucsát. Viszont a kérdésben az az igazán megdöbbentő, hogy az orosz vezetés hogyan reagált a bucsai népírtásra. Bucsát megszállt csapatoknak a vezetőjét még ki is tüntették valamilyen állami kitüntetéssel. Tehát ez egyfajta olyan jel volt, hogy látjuk, hogy elkövettek bizonyos dolgokat, de ne aggódjatok, mert az orosz állam teljes merszélességgel a hátatok mögött áll. Tehát a háborúban történnek meg ilyen szörnyűségek, sokkal kisebb számban, de egyébként az ukránok oldaláról is. De a legfontosabb az, hogy erre az ország, amely a hadsereget irányítja, az hogyan reagál.
Ha már kegyetlenségről beszélünk, szombaton pokolgépes merényletben életét vesztette Darja Dugina, Vladimirovics Putyin fő ideológusának, Alexander Dugin filozófusnak a lánya. Bizonyos olvasatok szerint ez különleges fordulatot hozhat a háborúban.
Én úgy gondolom, hogy túl van értékelve Duginnak a szerepe is, és Duginának is. Mondom ezt annak ellenére, hogy én egyébként a doktori disszertációmat Duginnak az elméletről írom, tehát én valahogy mindig az ő elméletét fedezem fel a Kreml külpolitikájában, de azt el kell ismerni, hogy Dugin nem volt egy olyan első vagy másodvonalbeli politikus, közszereplő, ideológus, mint amilyennek nyugaton látják. Tehát a nyugati sajtóban visszatérő ilyen jelzője, hogy főideológus, jókremű agya. Oroszországban ezek a jelzők hiányoznak. Ismert a neve, ismert volt egyébként a lányának is a neve, viszont ebben a támadásban nem csak a személye fontos, hanem az, hogy Moszkva mellett történt egy robbantásos merénylet. Hasonló jellegű, tehát ilyen maffia leszámolás szerű eszköz a 90-es években volt jellemző Oroszországban. És most az, hogy egy ilyen eszköz, vagy egy ilyen támadás megtörténhetett méghozzá Moszkva mellett, az ilyen nagy hatással van az oroszok biztonságérzetére, sőt, nem csak az átlagos orosznak, hogyha van ilyen, hanem a politikai és a média elitnek is a biztonságérzetére, ugyanis az autófelrobbantása orosz értelmezés szerint viszonylag közel történt ahhoz a moszkvai városrészhez, ahol a politikai vagy a média elit egy része él. Meglepően hamar elismerték, hogy ezt a támadást Ukrajna hajtotta végre. Ez egy egyértelmű terrortámadás, mert civil ellen történt a robbantás. Legyen akármennyire is egyébként háborúpárti a retorikája a Duginának, de mégse egy katona volt itt az áldozat. Ukrajna egyébként következetesen tagadja, hogy ő követte volna ezt a támadást, ami nem is meglepő, mert már az Egyesült Államok is kiadott egy olyan, az Egyesült Államok külügyi tárcája is vasárnap vagy hétfő folyamán már kiadott egy olyan nyilatkozatot, hogy elítélik a civilek elleni támadást Moszkvában, ugyanúgy, mint ahogyan elítélték az Bucsában is. És ebben a pillanatban én úgy gondolom, hogy Ukrajnának elemi érdeke az, hogy őt nehogy egy terrorista államnak kezdjék el tekinteni, mert abban a pillanatban elveszít a nyugati országoknak a támogatását.
Említette, hogy az fontos ebben a pokolgépes merényletben, nem feltétlenül az, hogy ki ellen, nyilván az is, hogy civil ellen, de hogy hol történt, Moszkvához közel, melyik városrészben. Mi van akkor, ha a zűrzavar tör ki abban az országban, amely több ezer nukleáris robbanófejjel rendelkezik, ha megbukik Vlagyimir Putyin? Vagy ha a bukás szélére kerül?
Szerintem az a legrosszabb forgatókönyv, hogyha Putyin megbukna, és utána káosz jönne Oroszországba, mert pontosan azért, amit ma az előbb mondott, itt több ezer nukleáris fegyver van egyébként, azon amellett is vannak egyéb tömegpusztító fegyverek, tehát mindenkinek elemi érdeke az, hogy rend legyen Oroszországban, legalábbis ez ebből kiindulva. Nem gondolom azt, hogy jelen pillanatban attól kellene félni, hogy bármilyen olyan tüntetések indulnának el Oroszországban, amelyek a hatalmat meggyengítenék, vagy éppességgel káoszba sodornák. Egyébként az orosz politikai diskurzusnak és a retorikának ez folyamatosan része, hogy fontos fenntartani a rendet az országon belül. Fontos, hogy legyen egy erős centralizált hatalom, egy erős elnöki szerep, aki mindezt biztosítani képes. Sőt, én úgy gondolom, hogy a támadás az alkalmazhat arra is, hogy a politikai elnyomás Oroszországon belül az erősödjön. Ugyanis a háborúpárti közönség az nagyon fel van háborodva azon, hogy Ukrajna különleges alakulatai egészen Moszkváig el tudtak jutni, és ott tudtak egy ilyen támadást lebonyolítani, tehát követelik azt, hogy intenzívebbé váljon a háború Ukrajnával szemben. Egyébként meglepő, hogy ugye Oroszországban különleges katonai műveletnek hívják, és nem háborúnak, viszont ezek az egészen szélsőséges háborús közszereplők viszont folyamatosan háborúnak hívják. Nekik ez úgymond idézőjelben megvan engedve. viszont ezek a körök követelik azt is, hogy a belső ellensége is okozottabban kell felvenni a harcot. Tehát én úgy gondolom, hogy a megmaradt ellenzéki gondolkodók elnyomása tovább fog növekedni, illetve az eliten belül azok, akik még nem döntötték el, hogy ők most mennyire akarják a háborút támogatni, tehát mondjuk némán a háttérbe vonultak, vagy éppenséggel inkább ilyen háború ellenes félmondatokat engednek meg maguknak, tehát az ő viselkedésüket is ez nagyban befolyásolhatja, hogy egységesebb legyen az elnök mögötti politikai elit.
Ukrajnának ma van a nemzeti ünnepe, Ukrajna ma ünnepli a függetlenségét, ezzel kezdtük a beszélgetésünket, zárjuk ezzel, idézőjeles ünnep ez, bár kétségkívül okot ad az örömre az a tény is, hogy Ukrajna eddig ki tudott tartani. Tegyük hozzá, komoly amerikai és európai segítséggel szó volt erről, de kitartott, ezt ünnepelheti, ezt is ünnepelheti. A rosszályok szerint a függetlenséget nem ünnepelheti, hisz az elmúlt 31 évben kis túlzással nem volt független. 1991-től a függetlenség kikiáltása óta az ország demokratikusan fejlődött, viszont ez a demokrácia ez elég sajátos típusú volt, az ország kulturálisan és nyelvileg is kettéosztott, Nyugat-Ukrajna inkább az európai hagyományokra épített, Kelet-Ukrajna Oroszország felé kacsingatott, az országnak előbb orosz barát, majd nyugat barát vezetősége lett. Milyen olvasatai vannak ennek a függetlenségnek?
Hogyha az orosz szempontot nézzük, akkor Oroszországból nézve Ukrajna az egy nagyon jó példa, olyan értelemben, hogy lehet azt mondogatni az orosz választópolgároknak, hogy látjátok, az a demokrácia, ahol váltják az elnököt, ahol több párt van, az egy elszegényedett, rosszul működő országot fog eredményezni. Tehát azért vegyük figyelembe, hogy a február 24-i támadás előtt olyan háromszor, de lehet, hogy négyszer is magasabb volt az életszínvonal Oroszországban, mint Ukrajnában. Tehát Oroszországban nézve a demokratikus út, amelyet Ukrajna bejárt 1991 óta, az nem tekinthető sikeresnek. Viszont azt látni kell, az előbbit említette, hogy Ukrajnában milyen törésvonalak vannak. Azt is meg kell említeni, hogy azért itt nagyon nagy befolyása van az oligarcháknak is. Ez a függetlenség kikiáltása óta is így volt. És az oligarchák is, főleg a saját pénzügyi, financiális okait miatt, is kicsit így hintáztak a kelet és a nyugat közt, és az én meglátásom szerint a fővárosnak az ereje a vidéki oligarchákhoz képest az alacsonyabb volt. Tehát itt egy egységes, jól működő országot főleg az oligarchák miatt nem lehetett létrehozni. Nem is véletlen, hogy egyébként Zelenszkijnek az egyik legfontosabb programpontja az az oligarcha ellenes harc, amelynek keretében szeretné a politikai befolyással rendelkező oligarchákat visszaszorítani. Viszont, hogy ez mennyire megvalósítható, az a jövő rejtélye.
Legyen ez a végszónk, Vigóczky Máté György Oroszország szakértőnek, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének, az Oroszország kutatójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni ebben a 6 hónapja tartó őrületben.
És köszönöm, viszont hallásra!